Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallják. Európában tavaly az utasszállító repülőgépek jelentős része késésekkel közlekedett, és majdnem minden harmadik utasnak pontatlanul indult a gépe. Ez derül ki a légiutasok jogaival foglalkozó németországi székhelyi vállalat az AirHelp kutatásából. A késések és a járatkiesések a 2022-es évben mintegy 244 millió embert érintettek Európában, ami az összes légiutas 31%-át jelenti. A szervezet vezetője azt mondta, hogy különösen a nyári időszakban világossá vált, hogy a repülőterek és a légitársaságok nincsenek felkészülve arra, hogy ismét ilyen mértékben felpörög a légiközlekedés a koronavírus járványt követően. Az Egek Ura blog alapítója arról beszélt, hogy az üzleti utazók szegmensében már érződik a pozitív fordulat, és idén-nyáron az üdülni vágyó turisták is kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek.
A késések és a járatkiesések a 2022-es évben mintegy 244 millió embert érintettek Európában, ami az összes légiutas 31%-át teszi ki. Ez egy elég magas arány. Milyen a tendencia ezen a téren az elmúlt években, és miért ilyen magas ez a szám?
A légitársaságok nemzetközi szövetségének, a IATA-nak a prognózisa szerint ez 2023-ban jelentősen csökkenni fog, és ennek alapvetően az volt az oka, hogy a COVID utáni leállás után a légitársaságok a kapacitásaikat a vártnál sokkal lassabban tudták visszaépíteni, még annál is lassabban, mint amit ők becsültek, és a leggyengébb pont természetesen a repülőgépek újbóli forgalomba állítása mellett a munkaerő hiány volt. A tavalyi nyáron egészen drámai munkaerő hiánnyal néztek szemben mind a légitársaságok, mind a repülőterek, mind pedig a földi kiszolgáló szervezetek Európa szerte, amelyek ugye a repülőtereken kiszolgálják a légitársaságokat. Ma azt lehet mondani, hogy most ugye túl vagyunk néhány nappal már a 2022-es karácsonyi szilveszteri nagy utazási szezonon, ez az év hagyományosan legzsúfoltabb időszaka, és lényegesen nyugodtabb környezet volt, mint a nyári üdülési csúcsszezonban, úgyhogy január-februári viszonylag visszafogott forgalom után a 2023-as nyári menetrendben várhatóan lényegesen kisebb lesz ez az arány.
Tomás Pavlisin, a légiutasok jogaival foglalkozó AirHelp vezetője önnel ellentétben azt mondja, hogy 2023-ra sem várható jelentős javulás, mert hogy továbbra is komoly gondot okoznak majd a sztrájkok, és a munkaerőhiány is nehezítik a légiközlekedést. Ehhez mit fűzne hozzá?
Én azt gondolom, hogy ha az év egészét nézzük, akkor ezek a számok lényegesen kedvezőbbek lesznek, és az viszont igaz, hogy az év bizonyos egyelőre előre nem prognosztizálható szakaszaiban valóban lesznek, vagy lehetnek olyan fennakadások, amit egyes légitársaságoknál, vagy egyes országokban meglévő munkaügyi konfliktusok okoznak, hiszen amikor mondjuk sztrájkolnak a légirányítók, vagy egy nagy légitársaságnál sztrájkolnak a pilóták, nagy Isten az utaskísérők, akkor ugye egyszerre rengeteg járat utasait érintik az ilyesmi problémák, de a munkaügyi konfliktusokból alapvetően járattörlésekkel kapcsolatos esetek várhatók, a késések, a notórius menetrend megcsúszások azt hiszem nem erre a számára írhatók. Ugye ennek az oka alapvetően az, hogy az infláció Európában mindenhol probléma, és az jól érezhetően benne van a levegőben, hogy a reálbérek szinten tartásáért küzdeniük kell a légiközlekedésben dolgozó szakszervezeteknek és a dolgozókat tömörítő más érdekképviseleteknek. Mindazonáltal, amit a légiutasok jogaival foglalkozó szakértő mondott, én olyan jelentős romlásra nem számítok.
Azt mondta, hogy egy jelentős tétel volt itt ugye a hirtelen újraindulásnál, és ami lassította a légitársaságok újbóli felpörgését, az a repülőgépek forgalomba állítása. Ez egy olyan bonyolult folyamat?
A légiközlekedésben mindenhez nagyon komoly hatósági engedélyek, jóváhagyások és előre meghatározott folyamatok szerint kell eljárni. Tehát amikor egy repülőgépet, amelyik hosszú hónapokon keresztül műszaki értelemben letárolva állt valahol, ismét forgalomba állít egy légitársaság, ismét megkapja az üzemeléséhez szükséges engedélyeket. Ez egy bizonyos értelemben ez egy lassú, más értelemben pedig egy rendkívül költséges folyamat, tehát egy karbantartó szervezetnél ilyenkor újra ellenőrizni kell mindent, meg kell lennie a gépnek a certifikációinak, tehát alapvetően is ugye a műszaki szervezetek, amelyek ezt elvégzik, arra vannak kitalálva, hogy az év közben folyamatosan kapják az egyes repülőgépekkel kapcsolatos feladatot. 2022-ben viszont nagyon nagy tömegű ilyen újraforgalomba állítási munka zúdult rájuk egy időben, és ezt nem tudták menedzselni egész egyszerűen ilyen rövid határidővel. De ami még ennél sokkal nagyobb probléma volt, mert egyébként a repülőgépekkel kapcsolatos munka kevésbé okozott volna önmagában fennakadást. A kettő hatás együtt jelentkezett, és a másik hatás az pedig a munkaerő hiány volt, ahol szintén ugyanaz volt, hogy nagyon sok légiutas kísérő, nagyon sok képzett földi kiszolgáló szervezetnél dolgozó munkatárs a COVID alatt egyszerűen elhagyta az iparágat, és rengetegen nem jöttek vissza dolgozni már a repülőtéri körülmények közé. Ez pedig azt jelentette, hogy rengeteg munkavállalót először vagy újra ki kellett képezni, hiszen egy légiutas kísérő is megfelelő engedélyek birtokában végezheti ezt a tevékenységét. Talán a pilótáknál volt egyébként ez a legkevésbé probléma, mert a pilóták ugye ügyeltek a szakszolgálati engedélyeik érvényben tartására. És egész egyszerűen az európai munkaerő hiány közepette ezt nagyon-nagyon lassan tudták kezelni a repülőtéren és környékén dolgozó szervezetek szerte a világban, és Európában ez különös problémát okozott.
Így a végére még áttérnék a jóslás területére, ha esetleg meg tudnám mondani, hogy nagyjából milyen hamar lehet érzékelhető változást tapasztalni a késések és járat kimaradások terén.
Jósolni az kisegőbb híján nem vállalkoznék erre a feladatra, de az biztos, hogy aki üzleti okból utazik, és már 2022 őszén is többször repülőre szállt, azok az emberek már most érzékelhették a pozitív változást. Azok az utasok pedig, akik alapvetően szabadidő miatt javarészt a nyári szezonban fognak utazni, a nyári szezon elején fogják majd érzékelni, hogy lényegesen jobb a helyzet, például nem fogják törölni a légitársaságokkal a járataikat, mint ahogy ezt 2022-ben tették. Ugyanakkor azt mindenkinek tanácsolnám, hogy aki teheti 2023 nyarán, ha csak valaki megteheti, akkor lehetőség szerint kerülje el a júliusi, augusztusi legforgalmasabb hónapokat, mert abban viszont egészen biztos vagyok, hogy az normál békeidőben is egy sok kényelmetlenséget rejtő időszak a légi közlekedésben, és ez idén sem lesz másképp.
Varga G. Gábort hallották, az Egek Ura blog alapítóját Bergendi Barnabás kérdezte. Most pedig azzal folytatjuk, hogy az Európai Unióban 2022 első 9 hónapjában az elektromos hajtású autók az újonnan regisztrált gépkocsik 8,6%-át tették ki. Mindeközben Kínában csökkenni kezdtek az elektromos Teslák árai. Norvégia pedig új világrekordot állított fel. Náluk ugyanis az elektromos autók tették ki az újonnan regisztrált személygépkocsik csaknem 80%-át az elmúlt évben. A norvégok célja, hogy 2025-re kizárólag zéró kibocsátású gépjárműveket hozzanak forgalomba, de milyen messze van ettől Magyarország? A jövő elektromos autós piaci trendjeiről Sebestyén Istvánt, a Magyar Villanyautószövetség főtitkárát Bergendi Barnabás kérdezte.
A beszélgetésünk elején tegyünk egy nemzetközi kitérőt az elektromos autózás és az elektromos autók piacán. Mi történt a nagyvilágban 2022-ben?
Én azt gondolom, hogy lassan elérkezünk ahhoz a trendfordulóhoz, amelyet körülbelül 5 évvel ezelőtt a megrögzött elektromos autópártiak már régóta hangoztattak, nevezetesen, hogy világszerte elfogadottá válik az autóknál az elektromos hajtás, és én azt gondolom, hogy talán az európai viszonyokat, ha megnézzük, akkor az egyik legfontosabb üzenet, amely ebbe az irányba hajtotta az autósok gondolkozásmódját, az a szomorú esemény, hogy ugye az orosz-ukrán háború kitörésével kapcsolatosan a fosszilis energiaforrások, illetőleg azoknak az elmaradása, az az emberek gondolkozásmódjának a homlokterébe került, és nagyon-nagyon sokan egyébként logikusan azt gondolták, hogy ez az egyik, hanem a legfontosabb tényezője lesz annak, hogy a belső égési hajtási autóktól az elektromos autók felé fog elmozdulni az érdeklődés. Magyarországot tekintve pedig azt tudjuk elmondani, hogy emellé az a másik sajnos szomorú tény is társult, hogy az új autóknak az értékesítése egyrészt lényegesen visszaesett a tavalyihoz képest, jelentősen megnőtt a megrendelt új autóknak a várakozási ideje, illetőleg bár a hagyományos és az elektromos autók áránál egymás között nem csökkent lényegesen, de mind a kettő egyre inkább messzebb kerül ahhoz a hatásához, amire azt lehet mondani, az átlagember számára könnyedén elérhető. Így azt lehet mondani, hogy nem csak a hagyományos, hanem sajnos az elektromos autó is a kettő együtt egyforma mértékben kezd távolodni a hétköznapi realitásoktól. Ezek szomorú tények, de egyébként a hazai autópiacnak a mozgásán ezt nagyon-nagyon jól nyomon lehetett követni.
Van arra bármi esély vagy kilátás, hogy ez a tendencia megforduljon és végre eljöjjön a megfizethető elektromos autó?
Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb ez be fog következni, ha nem is azzal, hogy az elektromos autók ára drasztikusan csökken, hanem a hagyományos belső égési autóknak az ára fog talán tovább emelkedni. Az, hogy elérhető és megfizethető legyen, az abszolút árszintet nem tartom valószínűleg, hogy a közeljövőben drasztikusan csökkenne. Talán abban lehetne bízni, hogyha a világgazdaság és a jelenlegi kellemetlen trendek megfordulnak, akkor a jövedelmi viszonyok növekedése az el fogja hozni azt az időszakot, hogy az emberek jelentős része ismét megengedhet magának új autót. Ebben az esetben viszont már komoly mérlegelési szempont lesz, hogy a magasabb vételárért cserébe egy sokkal megbízhatóbb, korszerűbb, kényelmesebb, energiatakarékosabb és minden szempontból jobban használható autót kapjon, hiszen a technikai fejlődés most már eljutott odáig, hogy a hatótáv probléma az szinte minden szegmensben lekerül a napirendről.
A norvégok az élen járnak itt az elektromos autózás terén a világban, sőt, saját rekordjukat is megdöntötték, ami történetesen világrekord. Az összesen eladott autóknak a 82%-a volt a tavalyi évben elektromos hajtású, sőt 2025-re kitűzték azt a célt is, hogy kizárólag zéró kibocsátású autókat értékesítsenek az ország területén. Ön szerint Magyarországon erre mikor lesz kilátás, illetve mi az, amit a norvégok jól csinálnak, amit érdemes lenne hazánkban is átvenni?
Én azt gondolom, hogy ezt a fajta arányeltolódást, ezt még hosszú-hosszú évtizedekig csak várhatjuk. A norvégoknak nagyon szerencsés az energiamixük, hiszen az elektromos energia jelentős részét, majdnem 100%-át megújuló energiaforrásból állítják elő, és a gazdasági fejlettségük, teljesítő képességük messze-messze magasabb Magyarországénál. Ott lényegesen kisebb probléma valaki számára, hogy egy új autót vegyen, hogy az elektromos vagy nem elektromos. Az pedig nagy mértékben az is befolyásolta, hogy a norvég kormány következetes adópolitikával nagyon komolyan támogatta nagyon-nagyon sokáig, sőt támogatja mind a mai napig is az elektromos autók vásárlását, hiszen ott a hagyományos hajtásra van nagyon-nagyon komoly differenciáló adó. Én azt gondolom, hogy a másik tényező pedig az, hogy a norvég társadalom már hosszú-hosszú évek, ott is évtizedekről lassan beszélünk, hiszen amióta használható elektromos autók megjelentek, és a 2000-es évek végén, 2010-es évek elejéről beszélünk, Norvégia már akkor élen járta az elektromos autózás elterjedésében, és a harmadik fontos tényező, amit nem ártana Magyarország számára is szem előtt tartani, az az infrastruktúra, a töltőinfrastruktúra kialakítottsága, illetőleg az elérhető árszintű elektromos energia hozzáférhetősége. Sajnos ez utóbbi szempontból Magyarországon most a legutóbbi néhány napban személyesen is tapasztalom, hogy drasztikus visszalépés történt. Nem igazán tudom értelmezni a mögöttes gazdasági folyamatokat, hogy miért jelentek meg ilyen drasztikus, adott esetben többszörös áremelési jelenségek egyes töltőszolgáltatók árkínálatában. Azért azt gondolom, hogy ebben az értelemben is messze vagyunk még a norvégoktól.
Így a beszélgetés végén még Kínába tekintsünk ki egy pillanatra, ugyanis egy nagyon érdekes dolog zajlott le ott az elmúlt rövid időszakban, mégpedig csökkent a Teslák ára, ugyanis kialakult egyfajta verseny a gyártók között Kínában. Hogyan elemezni ezt a szituációt?
Én azt gondolom, hogy erre számítani lehetett, és meg vagyok győződve róla, hogy azért a Tesla a kínai beruházással valamilyen módon számított is erre. Nyilvánvaló, hogy a járművek előállítási költségének továbbfaragása az egy nagyon erős piaci nyomás lesz. Ugye Kínáról tudni kell, hogy ott szinte minden utcasarkon van egy autógyár, és minden második utcasarkon van egy elektromos autógyár. Elképesztő mennyiségű járművet és választási lehetőséget kínálnak a kínai piacra. Nyilván ez a többi nem kínai belpiaci gyártónak is egy nagyon fontos potenciál. Kénytelenek, kelletlenek felvenni a gazdasági kesztyűt. A dolognak a másik oldala szintén érdekes innen Európából nézve, hogy megérkeztek Európába az első kínai gyártású, elsősorban elektromos autók, és ahogy látjuk, valószínűleg az a fejlődési trend prognosztizálható, amit egyébként a koreai autógyártóknak a minőség javulásán is az elmúlt évtizedben láttunk. Hamarosan el fognak érkezni a kínai autók is arra a minőségi és árszínvonalra, hogy ahogy annak idején a japán, aztán most napjainkban a koreai, esetleg egy évtized múlva, hogy a kínai autók lesznek a minőségi példaképek. Merő érdekesség, hogy pont a Tesla kapcsán nagyon-nagyon sokszor hivatkoznak erre, hiszen a Kínában gyártott Tesla Model 3-asoknak, személyes tapasztalatom is ez egyébként, láttam őket, lényegesen jobb az összeszereli minőségük, mint az Amerikában gyártottaké. Úgyhogy igenis érdemes továbbra is Kínát szem előtt tartani.
Sebestyén Istvánt, a Magyar Villanyautó Szövetség főtitkárát hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli adás legjobb anyagaiból. 14 óra 26 perc van, 4 perc múlva 14:30-kor jövünk a legfrissebb hírekkel.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.